A mai műsorban dr. Jókai Károly a vendégünk, biztos, hogy fölkapták a vezeték névre a fejüket, igen, Jókai Mór és a történelmi Jókai család leszármazottja. A Közép-Európai Egyetem óraadó tanára, a közgazdaságtudomány doktora, és nem csak cégvezető és szakmájában elismert előadó és tanácsadó, hanem a Jókai Alapítvány kezelője is, alapító tagja, és a Kassl Diák Egyesületnek is prominens tagja, aki fáradhatatlanul szervezi az egyesület életét. Ezzel a név hogy Jókai, milyen volt megérkezni Bajorföldre, és milyen volt megérkezni azok közé, a magyarok közé, vagy hát idegenek közé Bajorföldön, akiknek nem biztos, hogy mondott valamit ez a név.
Jó napot kívánok! Hát tulajdonképpen én 63-ban születtem Chicagóban, egy olyan korszakban, amikor még nem volt ugye televízió, nem volt internet, meg egyéb DVD, meg videó lejátszó, és gyakorlatilag egy magyar közegben éltem egészen 5-6 éves koromig, amíg el nem jutottam az iskolába, ami a sarkon volt. Tehát 5-6 éves koromig egy teljesen magyar közegben éltem. Egy olyan közegben, ahol volt hétvégi iskola, volt cserkészet, rengeteg kis barátom, akikkel együtt játszottunk, és ugye a családok ismerték egymást. Ezért hasonló közegben kerültem Burkasztiba 1975-ben, 12 éves koromban, amikor leszállt a gép, egy idegen ember elkalauzott engem egy ködös úton egy várkastélyba. Ott mindenki magyarul beszélt, mindenki más-más országból származott, mindenkinek hasonló értékei voltak, ugyanaz hallották otthon, mint én. Tehát egyáltalán nem voltam ilyen szempontból idegen földön, hanem egy ilyen kis miniatűr emigráns Magyarország léptem bele. Nekem a igazi sok az nem Burkasliban volt, vagy a külföldi életben, hanem akkor, amikor 75 karácsonyán először megérkeztem a keleti pályaudvarra. Rendőrkutyák, géppisztolyos rendőrök, hegyes halomnál a vonat áll, zseblámpával kutatnak az ülés alatt, ilyen mogorva, arcú, vörös csillagos határőrök, meg rendőrök lapozgatják az útlevelet. Ez volt az igazi félelmetes és sok számomra.
Édesapja Jókai Lajos leírja az önök alapítványának a honlapján a visszatekintésben és egyáltalán a család történetének a felelevenítésében, hogy ők tudatosan nevelték önöket, önt és két lánytestvérét is magyarnak. Ami viszont az emigrációban ő is ezt megjegyzi lábjegyzetben, hogy nem volt jellemző. Ön most sikeres nemzetközi szakemberként és itt belföldön Magyarországon is elismert szakemberként. Hogy látja, mennyire kettősségként éli meg, vagy kell megélnie a magyarságát, vagy az emigráns magyarságát? Egyáltalán felmerül-e ez kérdésként? Milyen értéket hagyományoztak önre a szülei azzal, hogy magyarnak nevelték?
Erre a kérdésre csak utólag lehet igazából válaszolni, mert amikor nevelkedtem, ugye nem volt kérdés, hogy mi Amerikában élünk, de hogy valószínűleg csak ideiglenes alapon. Amikor édesapám egyedül 1945-ben elindult, szó szerint lóháton a Dunántúrról, akkor ő nem tudta, hogy mikor jön vissza Magyarországra, vagy vissza tud-e jönni még az életében. Ugyanez vonatkozott édesanyám családjára, akik külön más utakat jártak, Erdélyből menekültek, de hasonló időpontban, és ugyanúgy Németországon töltöttek 5 évet, ugye menekült táborban, és csak 1950-ben vándorolhattak ki Amerikába. Tehát ez a kérdés, ez igazából úgy merült fel, hogy na majd egyszer, ha visszamehetünk Magyarországra. És a dupla identitás az teljesen természetes volt olyan szempontból, hogy a kapun belül magyarul beszéltünk, és kis Magyarországot kreáltunk magunk köré. A kapun kívül megéltük az amerikai középosztálynak az életét, tehát a tanulást, meg a kemény munkát, azt ott tanultuk meg.
Volt önben egy ilyen gyerekkori dac, amikor megtudta, hogy most Chicagóból meg kell érkeznie a messzi Európába? Nem tudom, hogy egyáltalán tisztában volt, hogy milyen körülmények közé érkezik. Volt-e önben dac, hogy most miért kell nekem oda menni, ráadásul magyarul tanulni ott, amikor itt élhetek és angolul beszélhetek és a saját társaim között jó érezhetem magamon?
A dac az igazából egy néhány hónappal később alakult ki, amikor már ott voltam, és rájöttem arra, hogy igen húzatos az a nagy szoba, ahol aludtunk 20-an, ahol ilyen második világháborús ilyen katonai ágyakon aludtunk, és nagyon durva takaróval takaróztunk, és korán kellett kelni, meg nem volt mindig meleg víz, meg hasonló, meg nem is beszélek az ennivalóról, de ezen valahogy átsiklott az ember, mert rengeteget lehetett kirándulni, volt elég tanulnivaló. A szünetekben nem volt ugye pénzem, hogy hazautazzak Amerikába, hanem Magyarországra mentem, tehát ottani rokonokat kerestünk fel. Életemben először találkoztam velük természetesen. Tehát ilyen szempontból nagyon gyorsan eltelt az a 2 év, amit ott töltöttem. A nyári szünetek alatt ugye haza tudtam utazni. Igazából arra emlékszem, hogy a nagymamámat akkor láttam utoljára, amikor elindultam, és azt mondta, hogy fog nekem nagyon tetszeni. És ez ugye utólag derült csak ki, ugye, mert az első időszakban nem így volt. De ez gondolom, hogy ez teljesen természetesen, hogy a gyerek egy kényelmes környezetből egy eléggé idegen környezetbe kerül. Ugyanakkor sokat voltam a cserkésztáborban is, tehát valahogy az önállóságra mindig is neveltek minket, tehát nekem nem volt annyira újdonság, hogy távol vagyok hazulról.
Mennyire tudott bensőséges otthonnál válni ez a húzatos várkastély? Lefesteni a hallgatóknak, hogy nézett ki ez az iskola, ez a magyar gimnázium, milyen körülmények között zajlottak az órák, hiszen többször is kellett költözködni ennek az intézménynek. Pontosan, amikor Bulkaszülbe érkeztek, hát azért még akkor sem értek véget a megpróbáltatások. Tehát még hogy zajlott ott az oktatás, milyen rend szerint, mennyire volt egyházi és mennyire volt világi?
Hát 1975-ben kerültem oda, tehát akkor már közel 20 éve volt az iskola ebben a várkastélyban, ami mondjuk egy ilyen néhány száz méter magas dombon található, román kori templomon ellátva, a négy toronyból csak egy maradt meg, az 15 percenként jelezte az időt. Tehát az első néhány hétben az ember nem tudott aludni például, mert 15 percenként harangoztak. Egyszer, aztán kétszer, aztán háromszor, négyszer. Éjfélkor volt a leghosszabb harangozás, mert az már 16 harangot kellett végigszámolni. De ezt az ember nagyon gyorsan megszokta. És mondjuk ez a serdülőkor előtti időszak volt, ami szintén nem egy könnyű korszak. Tehát azt hiszem, hogy amikor az ember ott volt, akkor igazán nem jött rá arra, csak utólag, hogy tulajdonképpen vele mi történik, és hogy hol volt. Eléggé katonás rend volt az iskolában, amikor bejött a tanár, akkor osztály vigyáz, köszönni kellett latinul, Laudetur Jézus Krisztus. Bár református vagyok, nekem furcsa volt a sok katolikus külsőség, de ezt az ember megszokta, és igazából nem volt zavaró tényező, és egyáltalán nem éreztem úgy, hogy a nem katolikusokkal rosszabbul bánnának, mint a katolikusokkal. Sőt, Burkasliban jártam először református hittanra, és ott is konfirmáltam, tehát ilyen szempontból egy életre szóló tapasztalat volt.
Tehát akkor egy ökumenikus környezetet sikerült megvalósítaniuk az atyáknak?
Hát igen, mert mondjuk az iskola összetételet, vagyis a hallgatóság összetétele jól tükrözte mondjuk a magyarságnak az összetételét, tehát a felekezeti hovátartozás, meg osztály, meg egyéb szempontunkból. Akkor az órák kb. 50 percig tartottak, volt egy nagy szünet, kb. Fél 10 körül, és a tanítás egyig tartott, néha szombaton is volt, és aztán nagy közös ebédlőben az ebéd, óriási zaj volt, ott is a kicsik ültek a legmesszebb a konyhától, tehát a kevesebb ennivaló jutott a szoba, vagyis a terem túlsó végébe. Szombat este volt a legrosszabb koszt, akkor ilyen jókorszerűséget szolgáltak, száraz kenyéret, ami megmaradt a héten, és mindig tudtuk előre, ha egy fontos, prominens látogató érkezett, egy püspök, vagy akár maga Habsburg Ottó, mert akkor éreztük már előre a rántott hús szagát, akkor az iskola kitett magáért, és nagyon jó lett a koszt, akkor tudtuk, hogy egy prominens vendég érkezik.
Vincenti József is meglátogatta önöket 1972-ben az adatok tanúsága szerint.
Igen, akkor még nem voltam ott, de több prominens bajor és európai politikus látogatott. Ugyanakkor az emigrációnak a akkori képviselői, a Szabad Európa rádió munkatársai jöttek előadni, Tollas Tibor a Nemzetőr című újságtól, aki valószínűleg ismerős itt ezen a országrészben, Borsod megyéből származik ő is. Tehát gyakorlatilag az iskolának a kórusa, a néptáncosok, a cserkészek azért bekapcsolódtak a közeli magyar laktavárosok életébe, értsük ez alatt Nürnberg, München, meg akár távolabbi pontokra is elkirándulhattak. A gyerekeknek az összetétele is érdekes volt, mert nagyjából német nyelvterületről származtak, értem ez alatt Svájcot és Ausztriát, meg akkori NSZK-t, de voltak azért szép számban Észak-Amerikából, sőt Dél-Amerikából is, és természetesen ilyenkor a diákok maguk közt külön-külön frakciókat alapítottak a nyelvterületekre lebontva.
Milyen tantárgyakat oktattak? Hogy tudták egyáltalán megszervezni azt, hogy mondjuk elfogadja a bajor állam, vagy később ugye a nemzetközi oktatás is elfogadja az önök végzettségét?
Hát ez a kérdés akkor merül fel igazából, amikor már az érettségihez közeledtek. Érettségit azt több tárgyat német nyelven kellett letenni, illetve több tárgyat lehetett magyarul. Minket alsósokat, tehát én 6. és 7. jártam oda, minden tantárgyat magyarul tanítottak, kivéve mondjuk a német nyelvet. Én eleinte kezdő németbe jártam nyilvánvalóan, mert abszolút nullából kellett indulnom. De teljesen szokásos tantárgyak voltak, ugye a biológia, történelem, magyar, német, földrajz, rajz, ének, stb. Tehát ami mondjuk a mai magyar tanrendnek is megfelel.
Mi az a hagyomány, aminek a megőrzéséért és amelynek a továbbviteliért önök egyesületet alapítottak, vagy felújították a korábbi egyesületet? Mi az az értékrend, amit önök szeretnének Magyarországgal megismertetni? Hiszen tudomásom szerint átadták a könyvtárat, átadtak rengeteg relikviát, amely a gimnáziumból származik, ugye még 2006-ban csődbe ment, és azért be kellett, hogy zárja a kapuit. A tudomásom szerint a magyar zászlót is át fogják majd adni az országházban októberben. De mi az mégis, amit önök az itteni, a mai anyaországgal, a mai Magyarországgal szeretnének megértetni, amit tovább szeretnének vinni? Mi ennek az egyesületnek az árszpoétikája?
Tulajdonképpen az első számú cél az, hogy emlékezni kell hálával azokra a szülőkre, adakozókra, önfeláldozó egyházi személyiségekre, a bajor és a német államra, és a, mondjuk a világ magyarságára, akik tényleg az 1940-es évek, mondjuk, mert egy több menekült hullámot fogadott be Németország, óta magyar napközi iskolát biztosítottak elsősorban a menekülteknek, majd utoljára, majd utólag pedig a kint született, a külföldön született magyar fiataloknak európai szintű gimnáziumot biztosítottak. Ez egy nagyon nagy teljesítmény, mivel túléltem még a rendszerváltást is az iskola, ahogy említettük, hogy 2006-ban zárta be kapuit. Az első számú célunk a megemlékezés és a hála. A második pedig az, hogy abban az iskolában az ember megtanulta azt, hogy a világ minden részén élnek magyarok, illetve lehet magyarként élni, és ez bizonyos kötelezettségekkel is jár. Mivel az iskolának manapság már igazából nincs létjogosultsága, mert szabadon utazhatunk is, tanulhatunk, lakhatunk bárhol. Azt az áldozatot, amit értünk hoztak eleink, ezt most valamilyen formában szeretnénk azzal megköszönni, hogy magyarországi, illetve kárpát-medencei iskoláknak, intézményeknek gyűjtünk adományokat. Ezért is osztottuk fel a iskolának a tanszereit, amennyire lehet, tehát könyveket, egyéb anyagokat, és már a Munkácsi Szent István Liceumnak is gyűjtöttünk egy komoly adományt, és minden évben egy-egy másik kárpát-medencei iskolának gyűjtünk, ahol szintén kollégiumban élnek fiatalok távol hazorul, mert mi tudjuk, hogy ez milyen, és hogy tudjuk, hogy mekkora áldozat ez úgy a szülők és a fenntartók részéről.
A magyar kulturális életben, mind a közbeszédben, mind a történelemtudomány szintjén, politika szintjén nem egyszer fölmerült a kérdés eddig is, és hát nyilván még számtalanszor föl fog merülni, hogy az anyaországiak egy része azt mondja, hogy könnyű volt annak, aki ugye elment, könnyű volt kvázi lelépni, itt hagyni az anyaországot. Az emigránsok pedig azt mondják, hogy hát ez egyáltalán nem volt könnyű, volt, aki belepusztult a honvágyban, van, aki a mai napig, én ismerőseim közül is Los Angelesben megkérdezi, amikor itt hazajön, hogy hát mit kereső Los Angeles, és miért nem itt él a szülőfalujában, vagy bárhol Magyarországon. Önnek mi a vélemény erről a kérdésről?
Erre a kérdésre nehéz válaszolni, mert mindegyik beszélgetőtársnak más a hozzáállása, illetve más az élményvilága. Van olyan, és hát főleg a határon túli magyarok között járva, mondjuk Erdélyben vagy a Felvidéken, sosem kell magyaráznom azt, hogy miért jöttem Magyarországra, sosem kell magyaráznom azt, hogy jaj, én még miért tudok magyarul, és sosem kell magyaráznom azt, hogy Amerikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában miért élnek nagyon sokan még úgy, hogy otthon magyarul beszélnek, és még a gyerekek is, az unokák is magyarul beszélnek. Ezt ők megértik. Ők tudják, hogy mi az, hogy asszimiláció, és az asszimiláció az nem csak a kemény diktatúrákban fordul elő, hanem sőt, sokkal gyorsabban történik meg a puha jóléti államokban. Tehát ellenállni annak a kísértésnek, hogy az ember 10-20-30 év alatt teljesen feladja a saját identitását, az bizony nagyon nehéz. Most nem az anyagi szintre gondolok, hanem a lelki szintre. Magyarországon, hát attól függ az ember, kivel áll szóba, mert most már elég sokan vagyunk itt Magyarországon, akik külföldön születtek, ide jöttek dolgozni, itt nősültek, itt mentek férjhez, itt fizetik az adókat is. Ugyanúgy visszavándoroltak, mint annak idején a Rákóczi, vagy a Tököli, vagy a Kossuth emigrációja. Tehát ez nem egy újdonság, csak lehet, hogy egyeseknek ez újdonságnak tűnik.
Dr. Jókai Károly hazatelepült, céget alapított, és hát nagyon aktívan részt vesz a magyar állam a közigazgatás életében, tanácsokat ad, projekteket szervez, kötelez menedzser. Fölmerült-e önben valaha is az, hogy különbséget tesz bizonyos színű kormányok között, hiszen ugye nem mindig volt egy jobboldali kormány, nemzeti kormány, más időszakokat is megéltünk itt a rendszerváltás óta. Fölmerült önben, hogy esetleg ennek a kormánynak érdemes segíteni, vagy annak nem, vagy tényleg kifejezetten az vezérelte, hogy azért települt haza, mert az országért akar tenni?
Hát én azt hiszem, hogy szinte mindenki, aki ezt a műsort hallgatja, megérti, hogy általában van egy különbség az állam, a kormány is, mondjuk a lakosság, a nép, a bajtársak között. És van olyan korszak, amikor az ember keményebben meghúzza a vonalat, és van olyan korszak, amikor ezek a fogalmak jobban összeolvadnak. Ha belegondolunk abba, hogy itt azért nagyon sokkal keményebb időszak volt az elmúlt 50 évben, mint a mostani elmúlt 8-10 vagy akár 20 év, akkor tulajdonképpen nincs okunk a panaszra, mert 4 évente van választás, és legtöbbször van is választás. Úgy értem, hogy van ki között választani. Tehát saját sorsunkat faragjuk valójában. Az én munkám nagyjából a önkormányzatokra szorítkozik, ahol sokkal közelebb áll a helyi vezetőség a lakossághoz, illetve a helyi közösségekhez, ami nem mindig ugyanaz. Ugyanakkor én a munkámnak nagy részét nem is Magyarországon végzem, hanem a Balkánon, tehát a volt jugoszláv államnak a különböző utódállamaiban. Tehát gyakorlatilag egy ilyen miniatűr diplomáciát is végzek azzal, hogy magyar szakértőként lépek fel ezekben az államokban.
Ez véletlenül alakult így, hogy inkább nem Magyarországon dolgozik, hanem a Balkánon?
Hát nem tudom, ki is mondta, hogy senki sem lehet saját hazájában proféta. Ez minden rendszerben így van, minden korszakban. Viszont ha komolyan válaszolok a kérdésre, azt megjegyezném, hogy a kevésbé fejlett országokra gondolok, mondjuk Szerbia, meg Bosznia, Macedónia, meg ezekhez hasonló országokban, ott még nagyon aktívak a nemzetközi szervezetek, akik térségbeli tudást és tapasztalatot szeretnének beimportálni ezekbe az országokba, és akkor mi sem természetesebb annál, hogy egy magyarországi szakembert bízzanak meg, mint sem valakit, aki sokkal távolabbra jön, és talán nem érti meg annyira a helyi problémákat, közösséget.
A Közép-Európai Egyetem óraadó tanára, ez csak azért említem, mert feltételezem, hogy itt azért nem olyan kemény, konzervatív elvek mentén folyik a munka, vagy egyáltalán teljesen más oktatási filozófiával, mint annak idején Burkaszlóban, de tesz-e egyáltalán összehasonlítást a mai hallgatók és az önök akkori hozzáállása, illetve az akkori pedagógusoknak a nevelési tevékenysége között. Tehát, hogy az akkori pedagógusnak mi volt a fontos, és most milyen elvek szerint próbálják orientálni a gyerekeket vagy hallgatókat.
Ez megint egy összetett kérdés, mert tulajdonképpen a tanítási lehetőségre nem is jelentkeztem, hanem engem kerestek meg, mert volt egy bizonyos hírnevem a szakmában. És mivel nemzetközi környezetben dolgozom, természetesen ezt nagyon jól elő tudom adni a itteni hallgatóknak, akik több mint 100 országot képviselnek. Magyar hallgató elég kevés van, de van afrikai, mindenféle délszláv, közép-ázsia és a többi. És hogy összehasonlítsam a pedagógiai módszereket, én szigorú tanárnak tekintem magamat, tehát ilyen szempontból a Burkaszli tanárok fegyelme köszön belőlem vissza. Ugyanakkor a diákjaim általában 4,5 meg 5-ösöket adnak, mert ugye itt minősítik a tanárokat. Sosem volt az, hogy valaki nem tartotta a jegyét fairnek vagy korrektnek, tehát nem szoktak úgy felebezni, pedig erre van lehetőség. Ugyanakkor pedig hihetetlenül odafigyelnek, és egyszerűen nem tűröm azt, ha valaki közben olvas, vagy nézi a számítógépét, vagy mobilozik. Székbudvariasan megkérem, hogy hagyja abba. És ezt rögtön az első napon megérzik, hogy itt egy másik fajta oktatóról van szó, de mindig eljönnek is, és úgy van, hogy évekkel később is kapok leveleket tőlük, hogy itt tartok, meg köszönöm szépen, hogy engem tanított, meg ajánló leveleket kérnek. Tehát nagyon jó kapcsolatom van az összes volt hallgatómmal. És részben ez annak köszönhető, hogy Burkaszliban horvát tanár úr volt az egyik kedvenc tanárom, aki irtozatosan szigorú volt, a történelem tanár volt, és életem egyik legnagyobb elismerését akkor kaptam, mikor ott ugye az egyes a legjobb, és a hatos a legrosszabb, amikor egyesre feleltem római történelmi tételből. és ugye a horvát tanár úrtól egy egyes kapni, az olyasmi, mint a pápától egy audienciát. Ott tanultam meg azt, hogy mit jelent az, hogy tanulni, ugyanakkor arra is rájöttem most, mint tanár, hogy mennyire keményen kell készülni a tanításra, az órákra, ez mennyi munka, és a legfontosabb talán az, hogy éreztetni kell a hallgatókkal, hogy az ember őket szereti, és foglalkozik velük, és törődik velük. Ezt rögtön megérzik a hallgatók, akár nagyon cinikus 25-30 évesek is.
Hogyan tovább, Borkaszlői Diákok Egyesülete, milyen célokat tűznek maguk elé?
Minden évben rendez ott az iskolában valaki egy öreg diák találkozót. 2008-ban volt utoljára, hogy az Öreg Diák Szövetség szervezte, de vannak spontán szerveződések, mert ez teljesen természetes, hogy a pünkösdi hétvégén találkoznak, mivel akkor voltak a nagy ünnepségek, az érettséginek akkor lett vége, a ballagás mind akkor folyt le, tehát ez egy ilyen hagyománya alakult. Ami a öregdiák szervezetet illeti, egyik legfontosabb célunk továbbra az is, hogy egymás között tartani a kapcsolatot, másrészt pedig valamilyen formában az iskola szellemiségét tovább éltetni, és ez csak is úgy lehet, hogy fiatalokkal foglalkozunk, illetve azokkal az intézményekkel, mely határon túli kisebbségben, nyelvi kisebbségben élő fiatalokat oktatnak.
Barangolásunkat a Burkasztali Arcképcsarnokban folytatjuk. Tartsanak velünk, hallgassanak bennünket a következő alkalommal is. Dr. Jókai Károly úrnak köszönjük a beszélgetést.